Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első versét Te benned bíztunk elejétől fogva. Ne féljünk tőle, hogy itt most az eredeti ritmus szerint lendületesen fogjuk énekelni az éneket. Hallgassuk az orgonát, és a szívünk legyen benne az éneklésben. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 202. dicséret mindegyik versét. A 202. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti szent evangélium 20. részéből, annak az első 16 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre készülő lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté evangéliuma 20. részének első 16 verséből így szól a mi Urunk igéje. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk így. Hálás szívvel jöttünk erre az Isten tiszteletre, Urunk, visszagondolva, hogy mi mindent kaptunk az elmúlt héten tőled. Megadtad, amire a testünknek szüksége van, és megadtad a lelki eledelt is számunkra. Köszönjük, hogy gondoskodsz a te jóságoddal, szereteteddel rólunk, és így kérjük, hogy könyörülj még meg rajtunk, és adj esőt is földjeinkre, hiszen annyira szomjas az egész természet, és mi is, mint szarvas a hűs forrásvízre, vágyódunk arra, hogy te szomjazó lelkünket megelégítsd a te igéddel és jelenléteddel. Jöjj, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, tedd nyitottá a szívünket az ige meghallására, befogadására és megtartására. Hadd legyen olyan a szívünk, mint a jól előkészített föld, amely befogadja a magot, az igét, és megteremjük a megtérés gyümölcsét. Lelked világosságával tedd érthetővé, élővé és hatóvá a te igédet közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 778. énekünket, a 778. éneket, amit az istentisztelet előtt a másik énekeskönyvből gyakoroltunk. A 778. dicséret így kezdődik: mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Hózseás próféta könyve 6. részének 3. versében eképpen: ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Kedves testvérek, bizonyára nem én vagyok az első ember, aki a történet első olvasásakor vagy hallgatásakor arra gondolt, hogy bizony igazuk volt a méltatlankodó munkásoknak, mert a gazda rosszul fizette ki a bérüket. Én fiatal iskolásként magamtól úgy döntöttem volna, hogy aki többet dolgozott, az kapjon többet, aki pedig kevesebbet dolgozott, annak kevesebb is jár. És azt vártam, hogy a jó gazda igazat fog adni a többet dolgozó szolgának, de nem így történt. Sőt, még azt is kérdezte tőle, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És én megdöbbentem, hogy Isten engem is gonosznak lát, hiszen egyet értettem a szorgalmas munkás igazság érzetével. Hol van hát a hiba? Igazságtalan az Isten? Ezt a kérdést Pál apostol is felteszi, de nyomban válaszol is rá: szó sincs róla, távol legyen. Isten nem igazságtalan, ő tökéletesen igazságos, csak éppen nem a mi értékrendünk szerint működik az ő igazsága. Hol volt tehát a hiba? A hiba bennem volt, mert ekkor én még nem ismertem Istent. Volt egyfajta Isten képem, olyannak képzeltem őt, mint az embereket, de ez a kép nem felelt meg a valóságnak. Valójában félre ismertem Istent. És szükségem volt arra, hogy őt olyannak ismerjem meg, amilyennek ő önmagát kijelentette. Nekem nyitottnak kellett lennem arra, hogy a hamis istenkép helyére az igazi kerüljön, és ahogy egyre többet olvastam az igét, egyre jobban meg is ismertem Istent, és megismerhettem az ő szeretetét, irgalmát és igazságosságát. Most már ezt a példázatot is másképpen látom, mint amikor először találkoztam vele. És kedves testvérek, ahhoz, hogy ezt a történetet mi is jól értsük, nekünk is nyitottaknak kell lennünk arra, hogy Istent meg kell ismernünk, ahogy Hózseás próféta is erre biztat bennünket, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. És ezt a mondatot véssük jól a szívünkbe. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. És ki más tudná velünk megismertetni az Urat, Istent, mint Jézus Krisztus, aki az Atyától jött, és aki a legjobban be tudta mutatni számunkra, hogy kicsoda Isten. Talán még emlékszünk a Biblia olvasásunkból arra a párbeszédre, amikor Jézus egyik tanítványa, Fülöp, arra kérte őt, hogy Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Ezzel ő azt fejezte ki, hogy szeretné Istent megismerni. Elhitte, hogy Jézus az Isten fia, és ezért kérte meg őt, hogy mutassa meg az Atyát. Jézus pedig erre ezt válaszolta, hogy annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Vagyis Jézus tud a leghitelesebben szólni Istenről. És nagyon fontos, hogy mi akarjuk is megismerni Istent. Érdemes végig gondolnunk, hogy milyen nekünk az Istenről alkotott képünk. Vannak, akik egy félelmetes, büntető Istennek képzelik. Egy kegyetlen uralkodónak, aki nehéz törvényekkel szabályoz minket, aztán pedig megver, megbüntet, ha vétünk a törvény ellen, a 10 parancsolat ellen. Ettől az Istentől félni és rettegni kell, mint egy szigorú főnöktől, és mi nem tehetünk akármit, mert ő keményen megbüntet, ott áll a hátunk mögött, és azonnal lecsap, amikor valamit nem jól csinálunk. Jobb nem rosszban lenni vele, de nem is jó közel kerülni hozzá. Sokan így gondolkodnak Istenről. Vannak, akik olyannak látják Istent, aki mindent elnéz, aki mindent megbocsát, mert hiszen jóságos Isten ő, és az a dolga, hogy megbocsásson. Akkor ez azt is jelenti, hogy bármit tehetek, csak a végén bocsánatot kell kérnem, és akkor majd minden rendben lesz. És akik ilyen képet alkotnak Istenről, azok az ő kegyelmét veszik semmibe, hiszen az ő kegyelme sokba került, fiának az életébe, vérébe, áldozatába. És nekünk nem szabad könnyelműen vennünk Isten kegyelmét, Isten szeretetét és bocsánatát. Vagy pedig a harmadik lehetőség, hogy Atyánknak látjuk Istent, aki nevel, tanít, szeret bennünket, ha kell, akkor megfenyít, ha vétkeztünk, akkor kész megbocsátani és a szeretetébe visszafogadni minket. Ahogy egy földi apa is, hol szigorú a gyermekéhez, hol kedvesen magához öleli, attól függően, hogy neki most éppen mire van szüksége, útbaigazításra, helyre igazításra, fegyelmezésre, vagy egy ölelő szeretetre. A mi mennyei Atyánk is e szerint fordul hozzánk, hol fegyelmezés int minket, rendre utasít, hol pedig az ő áldását olyan módon adja ránk, hogy érezzük az ő közelségét, átölelő szeretetét. Fontos tehát, hogy milyen az Isten képünk, mert az ő dolgait, az Isten terveit, döntéseit ennek megfelelően fogjuk látni. Ha kegyetlen Istennek látjuk őt, akkor félünk és rettegünk tőle, akkor kerüljük a vele való találkozást, akkor nem akarunk azok közé menni, akik imádkoznak és Isten tiszteletre járnak, tartunk tőle. Ha pedig csak egy kedvesen szerető Istennek látjuk őt, akkor nem értjük, hogy miért enged szenvedést, bajokat, próbákat az életünkbe. És amikor föltesszük a kérdést, hogy miért engedi ezt vagy azt az Isten, akkor igazából a csalódásunkat, a kiábrándultságunkat próbáljuk szavakba önteni. És akkor, hogyha Isten nem teljesíti az elvárásainkat, akkor elfordulunk tőle, és mintha igazából nem sok közünk lenne Istenhez. De mennyire más, ha az ő atyai szeretetét látjuk, ha megértjük, hogy minden, ami javunkra van, igazán ezt csak azok látják és értik, akik Jézus Krisztus befogadták az életükbe, mert azoknak adta meg azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik hisznek az ő nevében. Milyen más úgy tekinteni Istenre, mint egy szerető atyára, aki a javunkat szolgálja, még a nehézségekkel, fájdalmas dolgokkal is, mert szeret bennünket. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. A szőlőmunkások példázatában azért zúgolottak a reggel munkába állók, hogy ők miért nem kaptak többet, mint azok, akik keveset dolgoztak. Pedig hát azt kapták, amit a gazda az elején megígért, és nem érte őket semmi kár, az ígéret szerint megkapták a fizetésüket. Viszont ők nem akarták a gazdájukat jobban megismerni, hogy miért gondolkodik így a gazdájuk, csak azzal törődtek, amit láttak, amit kaptak, illetve amit nem kaptak meg. El voltak foglalva önmagukkal, és el sem tudták képzelni, hogy a gazdájuknak akár jobb elgondolása lehet, mint az övék. Nem akarták megismerni a gazdájukat. Azzal voltak elfoglalva, ami az ő érdekük, és ami őket illeti. Ez a példázat is segít minket abban, hogy helyes képet, valós képet kapjunk arról az Istenről, akit jelen esetben a szőlős gazda személyesít meg. Hiszen olyan gazda ő, aki biztosítja a munkaterületet, aki rábízza a szőlős kertjét a munkásokra, így bízza ránk Isten az ő országát, hogy építsük azt szorgalmasan, az ő tetszése és akarata szerint, álljunk be az ő munkájába. Lám, maga a gazda is fáradhatatlanul munkálkodik. Folyamatosan keresi a munkásait. Reggel, délelőtt, délben, délután, ahogy a példázatban láttuk, megszólította őket, felfogadta a munkába, elküldte őket a szőlőjébe, és odafigyelt azokra, akiknek munkára, kenyérre volt szükségük. Irgalmas szívével megkönnyörült azokon, akik lemaradtak a korai munkábaállásról, és nekik is megadta a megélhetéshez szükséges munkabért. Valahogy úgy képzelhetjük el ezt az egész folyamatot, ahogy még a korábbi időben voltak olyan munkakeresők, akik egy helyre gyűltek össze, és ott keresték őket a munkaadók, hogy választanak közülük maguknak olyan embereket, akiket dolgoztathatnak, akiket munkára foghatnak. És itt a gazda az elsőknek megígérte, hogy azzal a fizetséggel megfizeti őket, ami az akkori napszám volt, egy dénárt ad az ő munkájukért, egy napi keresetért. A többieknek pedig annyit ígért, hogy ami jár nekik, azt meg fogja adni. Nyilván nem számítottak arra, hogy ők is megkapják az egy dénárt, hanem annak valamilyen tört részét. Mit jelent mindez számunkra? Az, hogy Isten mindazoknak, akik az ő munkájába beállnak, megadja a jutalmat, méghozzá úgy, hogy az ő szíve szeretete is benne van ebben. Örök életet ígér Isten azoknak, akik az egész életüket odaszánják neki, de azok sem veszítik el a jutalmukat, akiknek már csak kevés idejük marad az Úrnak való szolgálatra, az Úr ügyéért való munkálkodásra. Lám, még a kereszten szenvedő Lator is megkapta, hogy Jézussal lehessen a paradicsomban, pedig ő már semmit sem tehetett az Isten országáért. És milyen érdekes, hogy egyet tudunk érteni könnyebben ennek a Latornak a helyzetével, hogy Jézus megadta neki az üdvösséget, de a szőlőmunkások példázata mégis olyan visszásnak tűnik számunkra. Pedig ugyanarról van szó. Isten ennek a hozzáforduló, Jézus Krisztushoz forduló embernek is ugyanazt az üdvösséget, örök életet megadta, mint azoknak, akik már kezdettől fogva az ő tanítványai voltak, vagy akik már gyermekkoruktól kezdve szolgálták az Urat. Szeretnék egy példát elmondani arra, hogy mi mennyire a magunk önző életére figyelünk, és emiatt beleszólunk, vagy beleavatkozunk az Isten jó tervébe. Egyik fiam még kisiskolás volt, amikor a tanítónéniük elmesélte nekem, hogy énekórán ő be akarta mutatni Haydn üsdob szimfóniáját, és ő gondosan felépítette az óratervet, azt is, hogy ahogy majd meghallgatják ezt a zenét, sorba lépnek be a hangszerek, egyre izgalmasabb lesz minden. Végül, amikor az üsdob is megszólal, az koronázza be a művet, és olyan fontos lesz az üsdobnak a szerepe, hogy az egész mű innen kapta a nevét, hogy üsdob szimfónia. Rá akarta vezetni erre a gyermekeket, hogy figyeljenek minden elhangzó motivumra, és hogy ők maguk is felfedezzék ennek a szépségét. És a fiam, aki ennek a műnek az első néhány ütemét ismerte csupán, amint felhangzott a zene, bekiabált, hogy ez az üsdob szimfónia. Mire a tanárnő úgy érezte magát, hogy most hiába az egész tervem, le van lőve a poén, sikerült ezzel a lelkes beszólással felborítani az egész óratervet. Mert ő a saját élményével volt elfoglalva, neki meg se fordult a fejébe az, hogy a tanítónő mit szeretne ezen az órán nekik, meg a többieknek elmondani. És valahogy így vagyunk mi is, amikor Istennek van egy terve az életünkkel kapcsolatosan, és mi a saját elgondolásunkat hajtogatjuk, bemondjuk, és igazából keresztül húzzuk az Isten velünk való tervét. A gazda meg akarta tanítani a szőlőmunkásokat arra, hogy nem csak teljesítménybér létezik, hanem lehet szeretetből, kegyelemből jót tenni azzal, aki rászorul. Ez a gazda megtehette volna, hogy először kifizeti az először jött munkásokat, megkapják az egy dénárjukat, és akkor hazamennek, nem is tudják, hogy a többiekkel mi lesz, és akkor minden rendben van. De ő meg akarta tanítani őket arra, hogy hogyan lehet szeretettel adni azoknak is, akik ezt nem érdemlik meg, akik bajba vannak, akik nehézségbe kerülnek. Az ő irgalmas szeretete az emberi igazságnál is nagyobb. Ő együtt tudott érezni azokkal a munkásokkal, akik egész nap nem találtak munkát, és amikor csak egy órányit tudtak dolgozni, hogy kétségbe eshettek, hogy mi lesz másnap, nem tudnak ennivalót, betevő falatot adni a családjuknak, pedig hát ők készek lettek volna megdolgozni a pénzükért. Viszont a gazda jó szívvel nekik is megadta azt az egy dénár napszámosi bért. Így viszont az irigy társak nem a nagylelkű és jószívű gazdát látták maguk előtt, hanem az igazságtalan fukar munkáltatót, akinek most mindjárt benyújtjuk a panaszkönyvet, elmondjuk, hogy milyen igazságtalan volt, és követeljük azt, hogy mi is kapjuk meg a részünket. Végzetesen félreismerték a gazdájukat. És kedves testvérek, mi készek vagyunk-e arra, hogy egyre jobban megismerjük Istent? Amikor nem értjük, hogy mi miért történik velünk, el tudjuk-e fogadni, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van? Lázadozunk ellene, hogy mi nem így képzeltük? Vagy pedig akkor is ki tudjuk mondani, amikor éppen nehéz, hogy legyen meg a te akaratod? Ismerjük-e már annyira Istent, hogy hálásak vagyunk azért, amit kaptunk, és nem azért lázadozunk, mert kevesebbet kaptunk, mint amire számítottunk? Azt szokták mondani, hogy kétféle ember van, az egyik egy fél pohár vízre azt mondja, hogy a pohár félig tele van, a másik pedig azt mondja, hogy a pohár félig üres. Mind a kettőnek igaza van, csak éppen az egyik azt nézi, amije van, a másik pedig azt keresi, hogy miben érez hiányt. És így lehetnek hálásak Istennek azok, akik felismerték, amit tőle kaptak, és így fognak panaszkodni azok, akik nem tudják elfogadni az Isten nevelő, tanító, szerető, atyai gondoskodását, munkáját az életünkben. Azt kell látnunk, hogy Isten nem azt adja nekünk, amit érdemlünk. Többet ad nekünk. Kegyelemből, hit által miénk lehet az örök élet, az üdvösség. És ha ennek már tudunk örülni, akkor örüljünk azoknak is, akik csak mostanában kapcsolódtak be az Isten országának a munkájába. Ha eddig Isten nélkül éltük az életünket, akkor pedig halljuk meg az ő hívását, hogy jöjj és munkálkodj az én szőlőmben, hiszen erre vagy elhívva. Idősek vagyunk, kevés már a hátra levő időnk, még nem késő. 5 órakor is munkába lehetett állni. Sajnálhatjuk az elfecsérelt éveinket, de mégsem maradunk le arról, amit mennyei gazdánk ígért, hogy aki hisz a fiúban, Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Milyen jó, hogy nem a mi vallásos teljesítményünk szerint díjaz bennünket a mi Istenünk, hanem Jézus Krisztus érdeméért nekünk ajándékoz mindent. Aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. És ha mindenünk megvan, ha minden a javunkat szolgálja, akkor nekünk nem lázadoznunk kell, hanem hálásaknak kell lennünk mindennek, mindenért Istennek. Legyen hát ez az üzenet ma számunkra, amit magunkkal vihetünk erről az istentiszteletről. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Amen. Válaszképpen az elhangzott ígére a 658. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 658. dicséret harmadik verse így kezdődik: világosítsd a mi szívünket. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te azt is elmondtad az imádságodban, hogy az az örök élet, hogy mi megismerjük az Atyát, és akit ő elküldött, Jézus Krisztust. Szeretnénk most mi is egyre jobban megismerni téged, egyre inkább meglátni, hogy mind jó, amit te teszel, minden a javunkat szolgálja. Olyan nehéz hálát adni a fájdalmas, a minket érő nehéz próbákért, de mégis ezt tesszük, mert erre tanítottál minket. Hadd lássuk meg, hogy mi mindent megkaptunk, amire szükségünk van e földi életben és az örök életben. Köszönjük a te nagy ajándékodat, amelyet nekünk megszereztél, mert ha ez nem lenne, akkor mi örökre elvesznénk. Ha tudjunk így egyre többet látni belőled, belelátni a te szerető szívedbe, aki nem akarod, hogy egy is elveszten a te kicsinyeid közül. Utána még az elveszett báránynak, hazavárod a tékozló gyermekeket, és így jöhetünk mi is újra és újra hozzád. Segíts, hogy mi is úgy lássunk mindent a te szemeddel, ahogy igédben megmutatod. És ha te vezeted az életünket, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy amit az elején megígértél, az valóban a miénk is lesz. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik betegágyukon hívják segítségül a te nevedet. Hallgass meg az ő kiáltásukat. Add, hogy ez a nyomorúságos időszak nekik is a lelki javukat szolgálja. Ha neked is ez az akaratod, Urunk, akkor add vissza egészségüket, hogy együtt adhassunk hálát a gyülekezet közösségében. Ha pedig az a te akaratod, Urunk, hogy most már a földi élet utolsó állomása közel van, készíts fel őket arra, hogy elrendezzék az életüket, a múltjukat, és megtisztult szívvel és élettel állhassanak oda a te színed elé. Urunk, imádkozunk az iskolákért, az iskolákban tanító nevelőkért, pedagógusokért, az iskolás gyermekekért, óvodásokért, akik számára most már véget ért a nyári szünidő, és nehéz visszacsöppenni az életbe. De köszönjük, hogy ebben a nyári hőségben is adsz erre erőt és lehetőséget. De könyörgünk az esőért, hogy öntözd meg földjeinket, és add meg, hogy ezután a nagy szárazság után a szomjas növények és az egész teremtett mindenség hadd üdüljenek fel a te áldásod hatására. És add, hogy mi is oda tudjuk szentelni egész szívünket, életünket a te országod építésére, a te dicsőséged munkálására. Amen. Csendben vigyük a magunk imádságát Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy istentisztelet előtt 9 óra 20 perctől a gyülekezeti házban tartunk imaközösséget. Kedden 9 órakor van gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 6 órakor is bibliaórát tartunk, 7 órakor énekkari próbát, és 8:30-tól imaközösséget. Péntek délelőtt 9 órakor mamakört tartunk azoknak az édesanyáknak, akik kisgyermekkel vannak, és a gyermekek nevelésében is keresik az Isten útmutatását, vezetését. Péntek este 6 órakor bibliaiskola lesz. A tavasszal egy sorozatunk volt, az Ószövetséget vettük végig, most pedig 4 alkalommal, 2 hetes különbséggel az új szövetségi könyveken haladunk gyorsan végig, és erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket, az újabbakat is, tehát nem csak azok jöhetnek, akik már a tavasszal részt vettek rajta, tehát péntek este 6 órakor bibliaiskola. De ezzel egy időben péntek este 6 órakor az ifjúsági bibliaóráinkat is megtartjuk, és 8 órakor a Mózes kör alkalma is lesz. Péntek este 8 órakor pedig a férfi kör bibliaóráját is megtartjuk. A jövő vasárnap gyülekezeti csendes nap lesz. Kis László nyugalmazott lelkipásztor szolgálatával, hát itt a nyugalmazott vagy nyugdíjas az azt jelenti, hogy a lelkipásztorok akkor is szolgálatban állnak, csak nincsenek már így állásban. Tehát Kis László lelkipásztor hirdeti köztünk az igét és szolgál. Ennek a témája elakadás a hit útján. Erre nézve plakátot is tettünk ki a templom elé. Kérjük a testvéreket, hogy aki el tud erre jönni, az jelentkezzen, mert az ebédet ilyen mennyiségben fogjuk készíteni, szendvics ebéd lesz a jövő vasárnap. Éljünk ennek a lehetőségével, hiszen Istent ezeken az alkalmakon keresztül is jobban megismerhetjük. A Bibliaiskola is sorozat végeztével el fogjuk indítani a keresztkérdések sorozatot, ezt már így előre jelzem. Ilyen volt már korábban is a járványhelyzet előtt, most újra szeretnénk egy ilyen sorozatot, ahol a Márk evangéliuma alapján ismerjük meg Jézus Krisztust, és az ő igéjét tanulmányozzuk, és ennek a folytatása lesz majd, amit a tavasztól indítunk, annak a sorozatnak a címe pedig a tanítványság. Imádságos szívvel készüljünk ezekre az alkalmakra, és éljünk majd a lehetőségével, amikor ezek elindulnak. A konfirmációi előkészítők is elindulnak, akik kor szerint 7. osztályosok, a megbeszélésük most az istentisztelet után lesz a gyülekezeti házban, a nagy teremben, tehát akik most 7. osztályos korba érkeztek, oda várjuk őket szeretettel. Az iratterjesztésünket is így ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy a kapható kiadványok segítenek minket arra, hogy Istent törekedjünk még jobban megismerni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 222. dicséret 1., 8. és 9. versét énekeljük. A 222. dicséret 1., 8. és 9. versét nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat
Krisztus Jézusban. Amen.